Jézus Krisztus mondta, erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és lesztek nékem tanúim. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Századik zsoltárunkat keressük meg, és a zsoltár első verszakát énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. Foglaljuk el a helyünket, és a 294. dicséretünket keressük meg, 294. énekünket énekeljük mind a három verszakával. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetéből, Az 5. verstől a 22. versig terjedő szakaszból hangzik hozzánk a következőképpen.
Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók. Annás, a főpap, Kajafás, János, Sándor és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket. Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt? Ekkor Péter megtelve szent lélekkel így szólt hozzájuk. Népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jó tett felől vallatok, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek tudomásul valamennyien, Izrael egész népével együtt, hogy a názereti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő által áll előtetek egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők, megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Amikor látták, hogy milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy ők írástudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Fel is ismerték őket, hogy Jézussal voltak, de mivel látták, hogy velük együtt ott áll a meggyógyult ember is, semmit se szólhattak ellenük. Felszólították tehát őket, hogy menjenek ki a nagy tanács elől, és így tanakodtak egymás között. Mit tegyünk ezekkel az emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csoda történt általuk, azt tudja Jeruzsálem minden lakosa, és nem is tagadhatjuk. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegessük meg őket, hogy többé ne szóljanak az ő nevében egyetlen embernek se. Miután tehát behívták őket, megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek, és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter és János azonban így válaszolt nekik. Igaz dolog-e Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Ítéljétek meg magatok, mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit látunk és hallottunk. Azok pedig miután megfenyegették, elbocsátották őket, mivel semmi lehetőséget nem találtak arra, hogy megbüntessék őket a nép miatt, mivel mindenki dicsőítette az Istent a történtekért, ugyanis több mint 40 éves volt az az ember, aki gyógyításának ez a csodája megtörtént.
Imádkozzunk! Áldunk téged, Istenünk, hogy ma is itt lehetünk a te házadban. Köszönjük neked azt, hogy tart még a kegyelmi idő, hogy ma is szólhat hozzánk a te igéd. Ma is üzenni akarsz, tanítani akarsz bennünket. De köszönjük neked az elmúlt hét minden áldását. Köszönjük neked, hogy velünk voltál, hogy erőt adtál a hétköznapok feladatai között is. Arra kérünk téged, hogy szent lelked által úgy legyél ma itt közöttünk, hogy meghalljuk a te szavadat. És ne csak meghalljuk, hanem meg is tartsuk azt. Segíts, hogy majd visszamenve a hétköznapokba, az szerint tudjunk élni. Segíts abban, hogy úgy, ahogy az apostolok sem, és azt mondták, hogy nem tehetik meg azt, hogy amit hallottak, tovább ne adják, vagy hogy elmondják az embereknek, mi is ezt tegyük. Hogy mindazt, amit itt üzensz nekünk, szólsz hozzánk, azt tovább tudjuk adni. Segíts nekünk ilyen bizonyságtevő életet élni, hogy szavainkkal, cselekedeteinkkel, egész életünkkel téged hirdessünk. Így hallgassál meg bennünket, és legyél itt közöttünk, Jézus Krisztus nevéért kérünk. Amen.
Helyünket elfoglalva keressük meg a 155. dicséretünket, és ennek éneklésével készüljünk Isten üzenetének meghallgatására. olvasom tovább azt a szakaszt, amelyet már hallottunk is, annak a folytatását, tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetéből, a 23. verstől a 31. versig terjedő szakaszból hangzik még hozzánk Isten igéje. Amint elbocsátották őket, elmentek övéikhez, és elbeszélték, miket mondtak nekik a főpapok és a vének. Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel felemelték hangjukat az Istenhez, és így szóltak. Urunk, Te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Te mondtad atyánknak, a Te szolgádnak, Dávidnak szájával, a Szentlélek által. Miért szódultak fel a pogányok, és a nemzetek miért terveznek hiába valóságot? Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen, és az ő felkentje ellen. Mert a Te szent szolgád Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett Heródes és Poncius Pilátus ebben a városban a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. Te pedig nyújtsd ki kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a Te szent szolgád Jézus neve által. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan szent lélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket most. Beszélgetéseinkben nem egyszer előkerül az, hogy nekünk, keresztényeknek milyen nehézséget okoz, hogy újra és újra felszólít bennünket Isten beszéde, illetve annak hirdetői arra, hogy tegyünk bizonyságot Jézus Krisztusról, tegyünk bizonyságot a belévetett hitünkről. Ugyanakkor pedig úgy érezzük, hogy nem tudunk megfelelni ennek a feladatnak. Elhangzik, hogy hogyan is kellene Jézus Krisztus követőjeként élni, hogy az életünk is Krisztusra mutasson, és mi nem egyszer úgy érezzük, hogy a lécet nagyon magasra tették, olyan magasra, hogy én ezt nem tudom átugrani. Halljuk, hogy a szavainkkal is tegyünk vallást az Úrról, mi pedig beszélünk erről, arról, de Jézusról nem nagyon tudjuk, mit mondjunk. Vagy talán elméletet át tudunk adni, de nem nagyon tudunk arról beszélni, hogy hogyan is tapasztaljuk meg az ő jelenlétét személyes életünkben. És talán lehet, hogy valaki már odáig is eljut, hogy az Isten tiszteletre való járást is hanyagolja, mert valami olyan következtetésre jut magában, hogy még mindig jobb távol maradni, mint ez a nyugtalanító érzés, amely egy-egy ige hirdetés után talán bennem keletkezik, és amivel nem tudok mit kezdeni. Ez lenne azonban a helyes megoldás, hogy távol maradunk az Isten házából. Nézzük hát meg, hogy mit mond nekünk mindenről maga az Úr az ő kijelentésében. Ez a bibliai szakasz, mely biblia olvasó kalauzunk alapján éppen tegnap és ma napigénk eligazítást és segítséget nyújt nekünk ebben. A felolvasottak előzménye egy születésétől fogva sánta embernek a meggyógyítása. Az első pünkösd után vagyunk. Ez a gyógyulás, ez Jézus Krisztusnak a műve volt, de az emberi eszközei ebben Péter és János voltak. És amikor az emberek összefutnak a csoda hírére, akkor ez a két tanítvány egyértelműen világossá teszi azt, hogy a gyógyító maga Jézus Krisztus. Az a Jézus Krisztus, mondják, akit ti keresztre feszítettetek, de akit az Isten feltámasztott, aki él és munkálkodik. Az akkori vallási élet vezetőinek, különösképpen pedig a szadduceusoknak, akik egyáltalán nem hittek a feltámadásban, nyilvánvalóan nem tetszett ez a beszéd. A két tanítványt elfogták, és mivel már esteledett, őrizetbe vették azzal, hogy majd másnap kihallgatjuk. És valóban így történt, és hogy milyen beszélgetés, illetve mi minden hangzott el ott a nagy tanács előtt, azt pedig már mi is hallottuk a felolvasott bibliai szakaszokból. Azt látjuk tehát, hogy a tanítványok is így módon prosperált helyzetbe kerültek. Uruktól, Jézus Krisztustól azt a megbízatást kapták, hogy menjenek el és tegyenek tanítvánnyá minden népet, azaz hirdessék az evangéliumot. Aztán elhangzottak Jézus Krisztusnak azon szava is, amelyeket itt az istentisztelet elején már idéztem, hogy erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. Ebben is ott van a megbízatás, a küldetés, hogy nektek, tanítványoknak, apostoloknak, Jézus Krisztus követőinek ez feladatotok, kiváltságotok is, de feladatotok is. Péter és János maguk is hivatkoznak igazából erre, ott, a nagy tanács előtt, amikor azt mondják, hogy nem tehetjük, hogy nem mondjuk el, amit láttunk és hallottunk. Most azonban pontosan ez kockázatossá válik, hiszen megparancsolják nekik, hogy egyáltalán ne beszéljenek Jézus Krisztusról, ne tanítsanak róla, ne cselekedjenek semmit az ő nevében, és a tilalmat fenyegető szavakkal nyomatékosítják. Mindenki tudja, hogy Jézus Krisztussal nem is olyan régen hogyan bántak el. És senkinek sem lehettek illúziói afelől, hogy ez a fenyegetés nem játék. A nagy tanácsnak hatalmában állt bárkit letartóztatni, elítélni. Hogyha valaki azonosul Jézus Krisztus követőkkel, hogyha valaki elkezdi hirdetni az evangéliumot, akkor az állásával, a karrierjével játszik, és ilyenkor szokták titokban, a szomszéd faluban megkereszteltetni a gyerekeket. Ezek azok az idők, amelyekről azt mondják, hogy akkor nem lehetett, mert túl nagy az ára. Ugye ismerős? Vagy talán sokunknak ismerős ez a helyzet. Annál inkább el tudjuk gondolni, hogy ott az éppen kibontakozásban lévő, növekedésben lévő gyülekezetnek mindez nyilvánvalóan válságot jelentett. Mit tesznek ők ebben a helyzetben? Amit tesznek, az a mi lehetőségünk is. Érdemes hát így figyelni mindenre. Először is azt olvastuk, hogy miután elbocsátják őket, akkor elmennek az övéikhez. Mondhatnám azt is, hogy hazamennek. És ez a hazamennek nem csupán annyit jelent, mint az, ami majd történni fog velünk is, amikor vége az Isten tiszteletnek is, kiki a maga házába, lakásába hazatér. Ez a hazamennek, ez az elmentek az övéikhez, igazából azt jelenti, hogy a saját lelki testvéreiket, a gyülekezetet keresik fel. Róluk beszélnek így, és gondolkoznak így, hogy ők az övéink, a mieink. Akadályokkal, nehézségekkel találkozva, frusztrált helyzetbe kerülve, nem az az előrevívő megoldás, hogy elmaradok a gyülekezetből, hiszen valójában akkor van még jobban szükségünk a közössége, arra, hogy el tudjuk mondani valakinek a vívódásainkat, valaki olyannak, aki hasonló értékrend alapján gondolkozik, aki hasonlókat hisz, mint amiket én. Hogy meg tudjam osztani ilyenekkel a nehézségeimet, és ne egyedül kelljen szembenéznem az engem talán megbénító akadállyal. Péter és János, így olvastuk, elbeszélték, miket mondtak nekik a főpapok és a vének. A tiltás és a fenyegetés minden bizonnyal elsősorban rájuk vonatkozott, rájuk, mint akik Jézus Krisztus 12-es tanítványi köréhez tartoztak, mint akik apostolok voltak, tehát vezető szerepet töltöttek be. Azonban mégis az egész gyülekezetet is érintette. Azért is, mert az evangélium továbbadása, az Úr Jézus Krisztusról való bizonyságtétel, mint ahogyan utaltam is már erre, minden Krisztus követő feladata. De azért is érintette az egész gyülekezetet is, mert a Krisztusban hívők olyan szorosan tartoznak össze, mint ahogyan a testünk különböző tagjai. Ha az egyik nem tud valamivel megbírkózni, azt valamiképpen a másik is megérzi. Hatással lesz az egész közösségre. A hétközi gyülekezeti alkalmak, legyen az bibliaóra, vagy bibliakör, vagy különböző korosztályoknak az alkalmai, csoportos alkalmak. Egyik áldása pontosan ez, hogy ott van igazán lehetőség arra, hogy a gyülekezet egészét érintő kérdéseket is megbeszélhessük. De ugyanakkor a személyes örömeink, vagy éppen gondjaink, küszködéseink megosztására is igazából a hétközi, a kisebb csoportos alkalmakon van lehetőség. Eközben pedig felfedezhetünk olyasmit, hogy amikor elmondjuk valamilyen örömünket, amelyet Krisztus útján haladva éltünk át, akkor jé, hát ez a másiknak is ismerős. Milyen jó! Együtt örülhetünk. Együtt adhatunk hálát Istennek. Együtt magasztalhatjuk őt. És a hálaadás, a magasztalás közben pedig mindnyájan megtapasztalhatjuk, hogy a szívünk, a lelkünk levegője, mint egy kicserélődik, hogy felüdülünk, felfrissülünk. Az ilyen beszélgetésekben azonban arra is rádöbbenhetünk, hogy olyan megtorpanással, gyengeséggel, félelemmel, olyan bűnnel, mint amivel én, más is küzdhet. Eddig talán szégyenkezve elrejtettem, elhallgattam, mert talán valami olyasmit gondoltam, hogy csak én kínlódom ilyennel, hogy csak én vagyok ilyen nyomorult keresztény ember. és nem is mertem róla beszélni, mert azt gondoltam, hogy a többiek azok majd ezért megvetnek, vagy ki tudja, nem értenek meg, és magamba zártam azt a terhet, azt a nehézséget, ami lehet, hogy éppen hatalmas akadályként ott állt előttem. És hogyha ilyen alkalmakon elmondom, és rájövök, hogy hát másoknak is van ilyen, vagy talán másmilyen nehézsége, gondja, akkor igazából ez nem azt jelenti, hogy ezzel vigasztaljuk magunkat. Gyenge vigaszt lenne ez, hogy a másik is küzdik. A másiknak sem olyan egyszerű Krisztus követése. Nem is erről van itt szó, hanem arról, amit itt pont az ige folytatásában meglátunk, hogy mi mindent kaphatunk mi eközben. Hogyha merjünk így megnyílni, ha merjük megosztani a gondjainkat, az örömeinket, hiszen már például az is segítség lehet számunkra, hogyha halljuk, a másik is volt ilyenben, és az Isten milyen csodálatos módon kihozta őt. És ez bátorítás lehet számunkra. Meg aztán így juthatunk el oda is, hogy együtt Isten elé tudjuk vinni imádságban. Ez a második, ugyanis amit itt a felolvasott bibliai szakaszban megfigyelhetünk, hogy a frusztrált helyzetbe került akkori tanítványok elkezdenek együtt imádkozni. Ez egyrészt igazából nem különös dolog. Hát keresztények voltak, tanítványok voltak. Persze, imádkoznak. De azért másrészt pedig ott van a kérdés, vajon nekünk is ez szokott úgy általában először eszünkbe jutni? Vagy lehet, hogy sok más lehetőség? Hogy mit is kellene most ebben a válsághelyzetben cselekedni? Talán tiltakozni kellene. Hát mi dolog ez, hogy megtiltják nekünk, hogy Jézus Krisztusról beszéljünk? Hát hol van itt a szólásszabadság? A vélemény kinyilvánításának joga? Vagy lehet, hogy olyasmi jut az ember eszébe, hogy fel kell térképeznünk a kapcsolatainkat. Lehet, hogy valakinek a nagy tanács valamely tagjával van kapcsolata, és akkor majd ott azon az úton módon kieszközölhetünk valami fajta megoldást, enyhítést legalább. Aztán olyasmi is eszünkbe juthatna, meg eszükbe juthatott volna nekik is. Ilyen helyzetben, hogy lehet, hogy jobb lenne egy időre fölhagyni az evangélium hirdetésével, és majd később újra kezdeni. Így több esély van a megmaradásra. De rájuk telepedhetett volna a teljes reménytelenség is, a kétségbeesés. Hát ha a nagy tanács ellenünk fordul, akkor elintéz minket is, mert megteheti úgy, ahogy Jézust. És ezért jó, ha már most lehúzzuk a rólót. A tanítványok elmennek az övéikhez, elmondják, mi történt, milyen helyzet állt elő most, és elkezdenek imádkozni. Mi történik imádság közben? Hát az imádkozással a figyelmünket Istenre fordítjuk. Ez így most lehet, hogy nagyon banálisan hangzik, de nagyon fontos dolog. Ugyanis mi hajlamosak vagyunk arra, hogy vagy csak saját magunkra tekintünk, a magunk alkalmatlanságára, gyengeségeire, talán önbizalom hiányban is szenvedünk, talán kisebbrendűségi érzés is nehezíti a dolgunkat. És akkor olyan könnyen el tudjuk egy-egy nehéz helyzetben szinte ásni magunkat. Mit akarok én itt? Mit akarok én itt még keresztényként is? Hát szóhoz sem juthatok. Aztán a másik, amire hajlamosak vagyunk, hogy csak a körülményeinket látjuk. Csak azt, hogy hogyan fogadják mondjuk az evangéliumot. Nekünk most még nem tiltják az evangélium hirdetését, de mégis, mi is milyen sokszor úgy vagyunk, hogy egy kicsit úgy talán meg is torpant az, hogy hát mondom én az evangéliumot. Tehát ez a másik oda sem figyeli igazán. Ha erről kezdek el beszélni, akkor gyorsan sarkon fordul és elmegy, inkább nem folytatja velem a beszélgetést. Vagy hiába próbálunk, talán itt a gyülekezetben különböző alkalmakat szervezni azért, hogy emberekhez közelebb juthassunk, emberekkel megismerkedhessünk, és aztán az evangéliumot is átadhassuk nekik, tehát alig jönnek el. Hát olyan kevesen vagyunk. Érdemes? Akkor ezekkel küszködni, hogy szervezzük őket? Érdemes ilyenekkel bajlódni. Nem tudom, mennyire ismerősek ezek a gondolatok. Az ilyenfajta vívódások számunkra. De pontosan ezért van nagy szerepe az imádságnak. És annak, amit mondtam, hogy a figyelmünket Istenre fordítjuk, amikor imádkozunk. Mert ez azt jelenti, hogy már nem csak az előttünk tornyosuló akadályt látjuk. Imádság közben a tekintetünkkel az Urat keressük. Ehhez pedig föl kell emelni a fejünket, hogy ne csak annyit lássunk, ami így körülöttünk van. Illetve annak, hogy fölemeljük a fejünket, már ez gyümölcse következménye lesz. Olyan tartást, lelki tartást vehetünk föl eközben, amellyel végül is képessé válhatunk arra, hogy túllássunk az akadályokon, a nehézségeken. Éppen ezért hadd mondjam most is azt, és hadd biztassak mindenkit arra, hogy éljünk az imádkozás lehetőségével otthon is, de keressünk lelki testvért vagy testvéreket is, akikkel időnként, vagy talán rendszeresen együtt tudunk imádkozni, együtt tudjuk újra meg újra a figyelmünket, a tekintetünket az Istenre emelni, hogy ne csak annyit lássunk, amennyi itt ebben a világban körülöttünk van. Hogyan imádkoztak Péter, János, és ott velük a többiek? Így kezdték. Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Miért mondják ezt? Hát Istent emlékeztetni kell arra, hogy ő teremtett mindent. Emlékeztetni kell arra, hogy ő kicsoda? Nem. Nem miatta mondják ezt, hanem saját maguk miatt. Nekünk, embereknek jó és hasznos az, hogyha eszünkbe jut, sőt, tudatosan emlékeztetjük magunkat arra, hogy aki elé a nehézségeinket, gondjainkat imádságban odavisszük, minden ható Isten. Ezt úgy is lehetne megfogalmazni, hogy olyan csúnya szó, de olyan tényező Isten, akivel lehet számolni. És ezt látjuk itt az első keresztényeknél. Nekik meggyőződésük és hitvallásuk, hogy Isten mindenható Úr. És valóságosan számolnak vele, számolnak Jézus hatalmával, számítanak annak a Jézusnak a közbeavatkozására, aki meghalt, értük is, meg értünk is, meg miattunk is, de aki feltámadt, aki legyőzte a halált és a gonoszt is. Magunkat kell erre emlékeztetni újra meg újra, mert mi vagyunk azok, akik talán nem is ismerjük igazán még Isten, de kétségbeeséseinkben sokszor még azt is el tudjuk felejteni, vagy valamiképpen háttérbe szorul, amit pedig már tudunk róla, és amit pedig már megtapasztaltunk vele kapcsolatban. Ezek az első keresztjének, miután így emlékeztetik magukat arra, hogy kihez is fordultak most, figyeljük csak meg, hogy a második zsoltárból, Dávid egyik zsoltárából idéznek egy részletet. Miért zúdultak fel a pogányok, és a nemzetek miért terveznek hiába valóságot? Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen, és az ő földje ellen. Ebből egyrészt kiderül az, hogy mennyire ismerték az írást, az akkor meglévő szentírási részeket. Azt kell mondanunk, hogy jól ismerték, hiszen a Szentlélek eszükbe juttathatta pontosan azt a részt, amelyik most ebben a helyzetben eligazítást ad nekik. Vagyis nem csak ismerik az igét ezek az első keresztények, hanem azon tájékozódnak. Konkrét helyzetüket, mint egy összevetik az Isten igéjével. Nem a politikai élet vezetőinek nyilatkozatai után nyúlnak, hogy akkor nézzük csak meg, mit is mondtak ők. Nem is a gazdasági helyzetet elemző írásait veszik elő, hogy akkor nézzük csak meg, hol is tartunk most, mi is lenne kedvező vagy jó. Nem is az aktuális szappan operák jutnak eszükbe, hogy na, nézzük csak egy, a miénkhez hasonló helyzetben ott mit is csináltak, mi is történt. Isten kijelentését használják iránytűként. Aznak aztán végképp eszükbe sem jutott, hogy egy Jóshoz forduljanak, hogy mondja már meg nekünk, hogy na, vajon, most akkor mi is lesz majd ezután, mi történik velünk? És nem hasonló szellemidézőkhöz, vagy egyéb ilyenekhez fordulnak, hiszen nagyon jól tudták, hogy mindez Isten előtt utálatos. Ezek az első keresztjének így folytatják imádságukat, mert a te szent szolgád Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett Heródes és Poncius Pilátus ebben a városban a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. Meglátják az Ószövetség és az Új Szövetség közötti összefüggést. A zsoltár idézetben emlegetett, felkent Jézus Krisztus, aki ellen valóban megegyeztek a föld hatalmasságai. Megegyeztek, és a keresztre juttatták. De lám csak, hát most is, itt, körülöttünk is ez történik. Az történik, igen, Urunk, amit te előre megmondtál. Most minket akarnak elhallgattatni, hogy ne terjedjen a Jézus Krisztusról szóló evangélium. Látjuk, hogy milyen segítséget jelent nekik ebben a mostani helyzetükben Isten igéje, és az, hogy imádságban, csendben vannak, és figyelnek az Úrra. A Szentlélek azonban ma is cselekszik hasonlóképpen. megdöbbentő módon tudja feltárni egy-egy helyzet jelentését azzal, hogy az imádságban egy bibliai szakaszhoz az imádkozó személy, vagy éppen közösség elé. Amikor hát nehéz helyzetben vagyunk, és a nehéz helyzetben keressük, hogy mi is a kiút, hogy mi is Isten akarata ebben a helyzetben, hogy hogyan is lát bennünket, és a mi gondunkat az Úr Jézus Krisztus. És amikor így imádkozunk, akkor akár fel is tehetjük ezt a kérdést, hogy van-e olyan bibliai rész, amely nekem most útmutatást tud adni. Kérjük, és hittel várjuk, hogy megszólaljon így számunkra Isten beszéde, és nyújtson valóban világosságot az adott helyzetre nézve. Azzal, hogy Isten igéje az imádságban megvilágítja, értelmezi a mindennapi helyzetet, ugyanakkor motivál és erőt is ad. Nézzük csak meg, hogyan folytatják az imádkozást. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. Te pedig nyújtsd ki kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Nem torpannak meg hát ezek az első keresztények, nem rettennek meg, nem adják föl, sőt, még több erőt, még több bátorságot, sőt, még több gyógyulást is jelet kérnek az Úrtól. A hatalmasok és az ő fenyegetéseik semmivé olvadnak a szemükben. Miért? Mert a Szentlélek és az ige által az Úr hatalma jelenik meg előttük. És immár a szorongatott helyzetben nem a maguk biztonságával foglalkoznak, nem is az eddig elért eredmények megtartásával, hanem Jézus az ő evangéliuma további hirdetésével. Az is kiderül a felolvasott szakaszból, hogy a gyülekezet imádsága nem maradt észrevétlen. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. Imádságuk meghallgatásra került, hiszen megkapták a bátorságot. Bátran hirdették az Isten igét, így olvastuk. Ők éppen ezt kérték. Ennek a bátorságnak és szabadságnak a hátterében pedig az állt, amit az ige így fogalmaz meg, hogy megteltek mindnyájan Szentlélekkel. És talán a lélek kitöltetéséhez kapcsolódik az is, hogy a hely megrendült. Ez utalhat földrengésre is, de a jelentősége nem is ebben áll igazából. A megrendülés, megrázkódtatás sokkal inkább azt fejezi ki, ami a Jézus Krisztusról szóló bátor igehirdetésnek a következménye, hogy megrendíti és felforgatja az egész világot. És ezzel is a Szentírás szavait idéztem. Hiszen ha tovább olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, akkor látjuk, hogy az apostolok munkájával kapcsolatban hangzottak el ilyenfajta megállapítások. Ezért hát fogadjuk hálás szívvel Istennek ezt az ajándékát, hogy mi imádságban oda tárhatjuk a szívünket, az életünket, a konkrét helyzeteinket újra meg újra elé. És mindez, amit most itt az igéből hallottunk, maga az ige, bátorítson is erre. Bátorítson arra, hogy a családban is, de itt a gyülekezetben is, kisebb csoportokban is, akár úgy, hogy a gyülekezetben egy másik testvérrel vagy testvérekkel ülünk le együtt, és imádkozunk. Ebben növekedjünk, erősödjünk meg. Kérjük és várjuk mi is, hogy az Úr szent lelkével eljöjjön, igéjével világosságot adjon nekünk, és új erőt adjon. Kérjük, hogy bátorítson fel minket is Jézus Krisztus nevének megvallására, hogy amint sok kis közösség itt a gyülekezeten belül is egy szívvel és egy lélekkel elkezd így könyörögni, akkor ezekből a kis lángocskákból hatalmasan izzó tűz szülessen, a Szent Lélek tűze, amely meg tud bennünket tisztítani, amely tovább erősít bennünket, és amely aztán másokban is meggyújthatja a tüzet. És mindebben mi eszközök, munkatársak lehetünk. Áldjon meg a mi Urunk, hogy így legyen ez. Ámen. Bátorítson bennünket az ének is, amelyet énekelünk. 393. dicséretünket keressük meg, és a második verszakát énekeljük most együtt. Urunk, mindenható Istenünk, hálás szívvel köszönjük neked azt, hogy bár te látod, hogy mi van a szívünkben, a lelkünkben, hogy hogyan gondolkozunk rólad is, a te dolgaidról, magunkról, körülöttünk lévőkről, mindarról, ami történik velünk, meg körülöttünk. És te látod, hogy sokszor olyan nagy mértékű a hitetlenség igazából bennünk, de mégis szeretsz minket. Urunk, olyan csodálatos ez nekünk. Olyan csodálatos az, hogy minden kis hitűségünk és engedetlenségünk ellenére te még mindig újra és újra szólni kívánsz hozzánk. Te még mindig kínálod mindazt, amit egyszülött fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, ami megváltunkban elkészítettél számunkra. Te még mindig kínálod szent lelked ajándékait. Urunk, olyan jó lenne, hogyha végre megnyílhatna a szívünk igazán előtted. Olyan jó lenne, hogyha minden kikerülhetne onnan, ami hiába valóság, ami előtted utálatos, hogy tele lehessen a mi szívünk és életünk azzal, ami tőled való. És köszönjük, hogy ez azt jelenteni, hogy tisztaság lenne bennünk, rend lenne bennünk, békesség, a Szent Léleknek az öröme. Urunk, hadd valljuk meg, hogy vágyakozunk mi, biztos, hogy vágyakozunk a szívünk mélyén legalábbis ezek után, de sokszor talán már a fásultság lesz úrrá rajtunk, és már magunkra is úgy tekintünk, hogy hát reménytelen esetek vagyunk mi. Nem tudok én igazán úgy élni, ahogyan igéd szerint kellene, és valahogy mindazt, amiről szól a te igéd, azt még talán elképzelni se nagyon tudom, nemhogy megélni. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy szabad kérni, szabad zörgetni nálad. Sőt, Jézus Krisztus által erre biztattál és biztatsz bennünket. És amikor erről szólsz, hogy kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek, akkor legvégül elmondod azt is, hogy kapunk szent lelket, ha kérjük, ha zörgetünk érte. És ezzel is jelzed azt, hogy igazából erre van nekünk szükségünk, hiszen szent lelked az, aki által te már bennünk munkálkodhatsz, és aki által igazán hatással lehetsz az életünkre. Hadd könyörögünk hát most is azért, hogy add nekünk szent lelkedet, és bátoríts föl bennünket is általa. Éleszt föl a reménységet bennünk. Segíts nekünk abban, hogy odaszámba magunkat tényleg, rád figyelve, a te utadat keresve, a szolgálatban is, az evangélium hirdetésének a módjában is, megértve azt, induljunk és tegyük a mi dolgunk ebben. Urunk, így imádkozunk magunkért, szeretteinkért, családunkért, és így imádkozunk a lelki családért, a gyülekezetért. Hálát adunk neked azért, hogy van ez a gyülekezet, hogy itt is van. Vannak olyanok, akik szeretnek téged, akik még jobban szeretnének szeretni. Köszönjük, hogy egy gyülekezethez tartozhatunk. Arra kérünk, hogy valóban a te lelked kapcsoljon össze bennünket, és az isteni szeretet hadd tölthesse be a szívünket, és ez fűzzön egymáshoz bennünket. Hadd tudjuk így bátorítani egymást is, egymás mellé állni. Hálát adunk neked, Urunk, a meghallgatott imádságokért. Hálát adunk neked, Urunk, azért, hogy így hozhatjuk most is eléd a betegeket, az egyedül lévőket, a testi-lelki nyomorúságokkal, nehézségekkel küzdködőket. Urunk, így imádkozunk a megszomorodott szívűekért is, hogy ők is ki tudják önteni a szívüket előtted, és megtapasztalhassák békességedet. Könyörgünk hozzád egyházunkért, egyházunk vezetőiért, azért, hogy ők is hozzá tudjanak fordulni, és legeslegelőször téged kérdezzenek, tőled várják a világosságot, az útmutatást, döntésekhez. és tudjanak engedelmeskedni neked, akkor is, ha nehéz, akkor is, ha szembe kell menni azáltal. Könyörülj meg, Urunk, egész népünkön, hogy meghallhassuk hívó szavadat, hogy elindulhassunk feléd, és köszönjük ígéretedet, hogy a hozzád közeledőkhöz te is közeledsz. Kérünk téged, te légy velünk a hétköznapokban is, hogy tőled kapott, tőled elkért és kapott erővel végezhessük feladatainkat otthon is, családban is helytállva, munkahelyen is. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Köszönjük neked kegyelmedet. Amen. Együtt imádkozzuk most a mi Úrunk Jézus Krisztusunktól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, add meg védünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenőrétezőknek. És ne vigy minket kísértésre, ne szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
És még a hirdetéseket hallgassuk meg. Mindenek előtt örömmel mondom azt, hogy már most istentisztelet után lesz lehetőség arra, hogy együtt imádkozzunk, hiszen hónap második vasárnapja lévén istentisztelet után imaórát tartunk. Szeretettel várjuk a testvéreket. Mint ahogy szeretettel várjuk a ránk következő hét gyülekezeti alkalmaira is, szerda délelőtt 9 órai kezdettel a nyugdíjas kör tagjai találkozhatnak. Este 7 órától a keresztkérdések kurzus folytatása lesz. Erre várjuk szeretettel a testvéreket. Csütörtökön este 6 órai kezdettel bibliórát tartunk. Pénteken szintén 6 órától a konfirmációi előkészítő van. Este 7:30-tól pedig bibliakört tartunk. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától van istentisztelet, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségekben gyermekistentiszteleteket tartunk két csoportban. Pici gyermekekkel pedig a babaszobában van lehetőség az istentisztelet követésére, meghallgatására. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy most istentisztelet után néhány percre még maradjanak itt. És köszönjük szépen. Hadd hirdessem azt is, hogy várunk most is írásokat, bizonyságtételeket a következő gyülekezeti hírlevelünkbe, amely majd húsvét előtt jelenik meg, de gondoljunk hétköznapjainkban is erre. Olyan jó lenne, hogyha minél gazdagabb lehetne ez a hírlevél, ha valóban a gyülekezeti életünk különböző területeit be tudnám mutatni. Az elmúlt vasárnap kértünk már segítséget a templom és a gyülekezeti helyiségek takarításához. Ahogyan akkor is mondtam, vannak testvérek, akik betegség vagy más elfoglaltság miatt lemondták. Isten iránti hálával mondhatom azt, hogy múlt vasárnap istentisztelet után egyik lévő testvér már jelezte, hogy ő bekapcsolódik, de még várunk vállalkozó szellemű testvéreket, szolgálni kész testvéreket. Kérem, hogy akiben megszületik ez a döntés, akkor az jelezze majd, akár itt istentisztelet után, vagy a lelkész hivatalban hétköznap is lehet. És hadd köszönjük meg mindazoknak a helytállását, akik pedig gondoskodnak arról, hogy tiszta templomba, illetve gyülekezeti helyiségekbe léphessünk be, amikor eljövünk az alkalmakra. Isten adjon neki továbbra is erőt ehhez. Meg hadd tapasztalassák, meg ők is, meg mindnyájan is a szolgálatnak az örömét is. könyörüljön meg ebben is az Úr rajtunk. Az adakozás lehetőségét említem még, gondoljunk Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 380. dicséretünket keressük meg, és ennek az éneknek az első, második, hatodik és 12. verseit énekeljük. Tehát első, második, hatodik és 12. verseit, a 12-et majd fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.